Kúsz az őrtornyon túlra, hős vitézem, és nézz szét a síkon, mint fordul a harc. Schiller az orleáni szűz. A veszély pillanata gyakran a szeretet és a jóság megnyilvánulásának pillanata is. Izgalmunkban megfeledkezünk az óvatosságunkról, és eláruljuk olyan érzelmeinket is, amelyeket nyugodtabb időkben legalábbis bölcsen elrejtenénk, ha már nem tudjuk teljesen elfojtani. Amikor újra Ivanhoe közelébe került, Rebecca csodálkozott az öröm forró érzésén, amely elfogta, holott körös körül minden csak veszedelemről, sőt kétségbeesésről beszélt. Amikor kitapintotta a beteg ütőerét, és hogy léte iránt érdeklődött, érintés és hangja olyan lágy volt, olyan gyengéd, hogy menten elárulta azt, amit szeretett volna titokban tartani. Hangja megbicsaklott, keze remegett, és akkor tért magához, amikor a lovag megszólalt. Te vagy az leányzó, kérdezte Ivanhoe olyan hideg hangon, mintha eszébe akarná jutatni Rebeccának, hogy érzelmeik nem kölcsönösek, és nem is lehetnek azok soha. Rebecca önkéntelen felsóhajtott, de olyan halkan, hogy nem lehetett meghallani. Utána pedig már nyugodt, baráti hangon intézett néhány kérdést a lovakhoz egészségi állapota felől. Ivanhoe kurtán felelt, csak annyit mondott, hogy ami azt illeti, jól van, sokkal jobban, mint remélte volna. Ezt én a te segítségednek köszönhetem, kedves Rebeccám, tette hozzá.
Ó, kedves Rebeccámnak nevez,
gondolta a lány, de hideg, közömbös hangja pedig meghazudtolja szavait. Az igazság az, hogy a harci ménye, sajnos a vadász kutyája is közelebb áll a szívéhez, mint egy zsidó lány, aki megmentette az életét. De ami a lelkemet illeti, folytatta Ivanhoe, csupa nyugtalanság és jobban sajog, mint a sebem. Hidd el, kedves leányzó, azoknak az embereknek a beszédéből, akik eddig ápoltak, látom, hogy fogoly vagyok. Sőt, azt is tudom, hogy Frondöböv kastélyába kerültem, aztán megismertem reket durva hangját, amikor ápolóimmal ordított odakint, és valami katonai szolgálatra küldte őket. Ha csak ugyan Frondöböv kezébe jutottunk, hát akkor a jóisten a megmondhatója, mi lesz a vége ennek, és vajon hogyan tudom majd megvédeni Rainát, meg az édesapámat.
Persze, az öreg zsidó meg a leánya az eszébe sem jut,
mondta magában Rebecca.
És a kisebb gondja is nagyobb annál, hogy milyen sors vár reánk. Ez Isten büntetése azért, hogy a szememet rajta felejtettem.
Az önvád pillanatai után újra erőt vett magán, és igyekezett nyugodtan elmondani Ivanhoe-nak mindazt, amit tudott. Persze nem volt sok. Elmondta, hogy Bois Guilbert, a templomos és Frondöböv a parancsnokok belül, kívül pedig körülzárták a várat, és megostromolni készülnek. Na de hogy kik? Azt már nem tudta. Hozzáfűzte még, hogy van itt a várban egy keresztény pap, aki talán többet tudna elmondani. Egy keresztény pap, kiáltott fel Ivanhoe örömmel. Kérlek, Rebecca, hívd ide, ha tudod. Mondd meg neki, hogy egy beteg embernek van lelki vigaszra szüksége. Mondd meg, amit akarsz, csak hozd ide. Valamit tennem kell, de hogy hogyan határozzam el, ha nem tudom, miképpen állnak a dolgok odakül. Rebecca teljesíteni akarta Ivanhoe kérését, és kísérletet tett arra, hogy behívja hozzá a papot, azonban miként láttuk, közbelépett Ulfried, aki maga is az állítólagos papra lesett, hogy elcsípje. Rebecca pedig visszatért Ivanhoe-hoz, és közölte vele, hogy hiába járt. Nem volt sok idejük sajnálni, hogy ez a hírforrás nem áll a rendelkezésükre, sem töprengeni, hogy mivel lehetne pótolni. A várban hirtelen óriási lárma keletkezett. A védelmi előkészületek, amelyek már jó ideje folytak, most egyszerre megtízszereződtek, és nagy zajban, sürgés-forgásban nyilvánultak meg. Fegyveres férfiak nehéz, sietős léptei dübörögtek a bástyákon, vízhangzottak a kanyargó szűk folyosókon, kopogtak a lépcsőkön, amelyek a különféle tornyokba és védelmi támaszpontokra vezettek. Kívülről behallatszott a lovagok hangja, amint embereiket buzdították vagy irányították. A vezényszavakat elnyelte az emberek kiáltozása és a fegyverek csattogása. Akármilyen ijesztőek voltak is ezek a hangok, és még ijesztőbbek az események, amelyekhez bevezetőül szolgáltak. De volt valami magasztos is bennük, amit Rebecca finom ösztöne még egy szívszorongató percekben is megérzett. Szeme fellángolt, bár arcát elhagyta minden cseppvér. Hangjában összevegyült az izgalmas várakozás és a félelem, amint félig önmagának, félig a lovagnak szavalta. Cseng a degez, a fényes láncsa és a pajzs, a vezérek kiáltása és a csatazaj. Ivanhoe úgy érezte magát, mint ebben a percben a harci mén. Égett a türelmetlenségtől, a tétlenségben, és minden idegszála arra ösztönözte, hogy belevesse magát az ütközetbe, melynek előjelei voltak ezek, a lármás hangok. Ó, bárcsak oda tudnám vonszolni magam ahhoz az ablakhoz, sóhajtotta, hogy lássam legalább, miképpen zajlik ez a nemes játék. Ó, bárcsak volna íjam, hogy legalább egy nyilat kilőhetnék. Csatabárdom, hogy legalább egyet sújthatnék vele kiszabadulásunk érdekében. Ó, de hiába. Jaj, hiába, minden hiába. Tehetetlen, és ráadásul fegyvertelen vagyok. Ne gyötörd magad, ó nemes lovag, vigasztalta Rebecca. Lám, lám, hirtelen elhallgatott a lárma. Talán nem is kerül csatára sor. Hogyan nem értesz hozzá? Kiáltott rá Wilfried türelmetlenül. Ez a szünet csak arra val, hogy az emberek elfoglalták őrhelyüket a bástyákon, és várják a támadást. Amit pedig hallottunk, csak a távoli vihar moraja volt. Most tör ki majd igazán a fejünk fölött, csak oda tudnék jutni az ablakhoz. Ó, ne próbáld meg, nemes lovag, csak magadnak ártanál vele, mondta Rebecca, majd látva, mennyire csüg a lovag lelke ezen a kívánságon, elszántan hozzátette. Majd én odaállok a rácshoz, és akkor majd beszámolok neked mindenről, ami odakünt történik, már amennyire én értek hozzá. Nem engedhetem, kiáltott fel Ivanhoe. Minden ablak és minden kisrés nem sokára különleges célpontja lesz az íjászoknak, de még egy eltévedt nyilvessző is. Ó, örömmel fogadnám, dünnyögte magában Rebecca, és szilárd léptekkel elhaladt a 2-3 lépcsőfok mentén, amely az ablakhoz vezetett. Rebecca, jaj, kedves Rebecca, gyere le! Könyörgött Ivanhoe. Ez nem lányoknak való látványosság? Ne tedd ki magad sebesülésnek vagy halálnak. örökké gyötörni a lelkismeret, hogy én voltam az oka. Legalább fedezd magad azzal az ócska kézi pajzsalott, és minél kevesebbet mutass magadból a rácson át. Rebecca a csodálatos gyorsasággal követte Ivanhoe utasításait. Felhasználta védelmül a nagy régi pajzsot, amelyel eltakarta az ablak alsó részét, és így meglehetős biztonságba figyelhette, mi történik a várfalakon kívül. Rögtön jelentette Ivanhoe-nak, hogy mit lát, de egyelőre csak a támadók készülődését az ostromra. Rebecca elhelyezkedése véletlenül nagyon is alkalmas volt arra, hogy az események szemtanúja legyen. A főépület egyik szögletében állt, ahonnan nem csak azt láthatta, ami a falakon kívül történik, hanem teljesen áttekinthette a külső bástyát, amely alig hanem a készülő roham első célpontja lesz. Ez a külső erődítmény nem volt túlságosan magas, sem túlságosan erős, hiszen csak arra szolgált, hogy megvédje a hátsó kaput, amelyen Front de Boeuf nemrég kibocsátotta Cedricet. Ezt a bástyát Árok választotta el a vár többi részétől, hogy abban az esetben, ha az ellenség netán elfoglalná, könnyű legyen elvágni az összeköttetést a fő erőddel. Csak éppen a felvonó hidat kellett felhúzni. A külső erődön volt egy rés, amely megfelelt a vár hátsó kapujának, és kirohanásra szolgált, a külső erődnek ezt a részét erős palánk vette körül. Rebecca megfigyelte, milyen sok embert állítottak fel ennek a pontnak a védelmére. Ebből arra következtetett, hogy a várbeliek ezért a bástyáért aggódnak a legjobban. Viszont az ostromlók csoportosulása odakűn éppen a külső erőddel szemben világosan mutatta, hogy ők is ezt tartják a legsebezhetőbb pontnak. Rebecca sietett közölni megfigyeléseit Ivanhoe-val, és hozzáfűzte. Az erdő szegélyét pedig íjászok lepték el, noha csak kevesen léptek elő a fák sűrű árnyékából. Milyen zászló alatt? Kérdezte Ivanhoe. Nem veszek én észre semmiféle zászlót vagy hadijelvényt, felelte Rebecca. Érdekes. Nagyon érdekes, dünnyögte a lovag. Megkezdeni egy vár ostromát zászlók meg szalagok nélkül. Nem lehet látni, hogy ki vezeti őket? Hát a legfeltűnőbb egy fekete páncélos lovag. Igen, egy fekete páncélos lovag, felelte Rebecca. Ő az egyetlen, aki tetőtől talpig fel van fegyverezve. Igen, úgy látszik, ő irányítja a többieket is. Na és milyen címer van a pajzsán? Érdeklődött Ivanhoe. Valami, nézzük csak, valami olyasféle, mint egy vasrúd, és egy lakat, kék festés, fekete alapon. Lakat és retesz kék színben, csodálkozott Ivanhoe. Nem tudom, ki lehet, de mostanában sajnos nekem is éppen megfelelne. Nem tudod elolvasni talán a jelmondatot, ami rá van írva? Hát, ilyen messziről még a címert is alig látni, felelte Rebecca. De ha majd a nap rásüt a pajzsra, talán észre lehet venni rajta azt, amit mondtam. És vannak más vezetők is közöttük? Tudakolta a lovag izgatottan. Innen én senkit sem látok, aki kiválik a többi közül, de hát bizonyára a másik oldalról is támadják majd a kastélyt,
És az ostromot ott is vezeti csak valaki. Most, mintha erre törnének. Sion istene, jaj, ne hagyj el! Micsoda félelmetes látvány, akik elől haladnak, óriási pajzsokat visznek, és gerendákból összerót védőfalat, mögöttük meg a többiek, íjat feszítve. Most pedig felemelik az íjaikat. Mózes istene, jaj, Mózes istene, könyörű teremtményeiden, akiket te alkottál. Rebeka beszámolóját hirtelen félbe szakította egy éles kürtszó. Jeladás a támadás megkezdésére. A bástyákról tüstént válaszoltak is rá a normand trombiták, amelyeknek hangja elvegyült az üsdobok tompa morajával. Ezt fejezte ki a várbeliek dacos válasza erre a furcsa kihívásra. A szörnyű zajt az emberek ordítozása is növelte mindkét oldalon. Szent György, jaj, segíts, segíts, kiáltották az ostromlók. A régió Angliáért. Anna van, csak előre, rajta, rajta. De Bárszi, Bosséon, csak előre, Front de Boeuf, rajta, felelték a normanok, minden csapata maga vezérének nevét hangoztatva csatakiáltásul. A küzdelmet persze nem torokkal készültek eldönteni. Az ostromlók erélyes támadását az ostromlottak ugyanolyan elszánt védekezése fogadta. Az íjászok, akik erdei gyakorlatok során megtanulták, hogy lehet fegyverüket a leghatékonyabban felhasználni. Együttesen lőttek, ahogy ezt a taktikát akkor nevezték. Vagyis ügyeltek arra, hogy a bástyákon egyetlen helyecske se maradjon, ahol a védők büntetlenül mutatkozhatnak. Ha valakinek csak az orra hegye látszott is ki, már is nyilzápor zúdult rá. De ebben a sűrűn pergő, huzamos nyilazásban minden egyes nyilvesszőnek megvolt a maga külön célpontja, és az íjászok így szemmel tartottak minden bástyaszögletet, minden pici rést, minden ablakot, ahol a várbeliek közül valaki felbukkant, vagy esetleg meglapulhatott. Ám de a gőgős Front de Boeuf emberei nagyon is bíztak páncéljukban és előnyös helyzetükben, a falak melvédek oltalmában. Makacságuk, amellyel a várat védelmezték, nem maradt hátra a támadók dühös elszántsága mögött. A tartós, kiapadhatatlan nyilzáporra mindenféle fajtájú íjakkal és parittyákkal és más hajítószerszámaikkal válaszoltak. A vár őrségéből viszont csak hamar elesett két-három ember, és néhány pedig megsebesült. De miután a támadók természetszerűleg kevésbé tudták fedezni magukat, több veszteséget szenvedtek, mint amennyit okoztak. A nyilvesszők sűvítését és az egyéb lövedékek robaját időnként hangos kiáltások szakították meg, amikor a küzdőfelek valamelyikét súlyosabb veszteség érte. És itt kell feküdnöm, tétlenül, mint egy henye papnak, sopánkodott Ivanhoe. Mi alatt odakűn mások vívják meg a harcot, melytől életem és szabadságom függ. Tekints már ki újra az ablakon, kedves leányzó, de vigyázz, vigyázz, nehogy észrevegyenek az íjászok odalent. Nézd ki újra és mondd meg, készülődnek-e már a rohamra?
A két leselkedés közti szünetet Rebeka fohászkodással töltötte, lelkét megerősítve, türelmes bátorsággal állt újra az ablakrás mögé, és amennyire lehetett, igyekezett láthatatlan maradni. Mit látsz, Rebeka? Kérdezte újra a sebesült lovag. Semmit, csak a nyilak felhőit. Olyan sűrűn szállnak, hogy szemem káprázik tőlük, és eltakarják az íjászokat, akik eregetik. Hát akkor ez nem tarthat sokáig, mondta Ivanhoe. Ha nem törnek elő hamarosan, hogy rohammal vegyék be a várat, puszta nyilazással nem mennek semmire a bástyák és a kőfalak ellen. Nézd csak gyorsan körül, Rebeka, nem látod-e azt a lakatos lovagot? Vajon ő hogy viselkedik? Mert amilyen a vezér, olyanok a követő is. Nem látom. Nem látom, felelte Rebeka. Jaj, jaj, a gyáva pulyája, kiáltott fel Ivanhoe. Visszatántorodik a kormánykeréktől, amikor a legjobban tombol a vihar.
Egyáltalán nem tántorodik vissza, mondta Rebeka. Most már látom, igen, látom, hol van. Egy csapatot vezet a külső védősánc előtt. Kidöntik a cölöpöket és a palángerendákat, fejszével esnek neki a védősáncnak. A lovak fekete sisaktolla úgy lebeg a tömeg fölött, mint egy holló a hullákkal borított csatatéren. Már át is törték a védősáncot. Beugranak a résen, de jaj, visszaverik őket.
Front de Boeuf áll a védők élén. Hatalmas alakja kimagaslik a kavarodásból.
Kívülről megint megrohanják a rést, ember ellen küzd az átjáróért. Jajaj, ó, Jákob istene! Mintha két tajtékzó hullám csapna össze, mintha két óceánt korbácsolna egymásnak az ellenkező irányú szél.
Elfordult az ablaktól, nem tudta tovább nézni a rettenetes látványt. Ivanhoe félreértette vissza húzódása okát.
Nézd csak ki megint, Rebeka! Nézd ki újra! Mondta. A nyilazás bizonyára alább hagyott egy kicsit, hiszen most már kézitusára került a sor. Jaj, nézd ki, most már nem olyan veszélyes.
Rebeka megint odafordult, és szinte ugyanabban a pillanatban fel is kiáltott.
Jaj, bibliai szent proféták, Front de Boeuf és a fekete lovak párviadala folyik a rés mellett, híveik ordítozása közepette, akik izgatottan figyelik a tusát. Jaj, jaj, jóságos Istenem, ó, vedd párfogásodba a foglyok és az elnyomottak ügyét!
Hirtelen felsikoltott.
Jaj, Istenem, Istenem, elesett, és len van már. Jaj, len van.
Ki van len? Kérdezte Ivanhoe. A boldogságos szent szűzre beszélj már, ki esett el?
A fekete lovag,
felelte Rebeka elhalóan, de a következő pillanatban már boldog örömmel felcsattant a hangja.
Nem, nem! Ó, áltott legyen a mindenható, a seregek ura! Talpra ugrott, és megint harcol, mintha 20 férfi ereje feszülne karjaiban. Jaj, eltörött a kardja. Nem baj, kikapja fejszét az egyik jóman kezéből, fejszével megy Front de Boeufnek, egyik ütést a másik után méri rá, rettenetesen szorongatja. Jaj, de az óriás meg lehajol, megtántorodik, aztán mint egy tölgy a favágó fejszétől, eldül, elesik.
Front de Boeuf, kiáltott fel Ivanhoe.
Igen, igen, Front de Boeuf,
felelte Rebeka.
Emberei a segítségére sietnek, látom, élükön azzal a gőgös templomossal. egyesült erejük megállásra kényszeríti a fekete lovagot, Front de Boeuf urat pedig bevonszolják a falak mögé.
Az ostromlók elfoglalták a védősáncot?
Igen?
Kérdezte Ivanhoe.
Jaj, elfoglalták, igen, elbizony,
kiáltott fel Rebecca.
Erősen szorítják a várbelieket a külső bástyafalhoz. Aztán létrákat támasztanak neki, rajzanak, mint a méhek. Egymás vállán kapaszkodnak felfelé. Egyre csak felfelé. Köveket, gerendákat, fatörzseket gurítanak rájuk.
Zúdítanak a fejükre.
De mihelyt hátra cipelik a sebesültjéket, új emberek ugranak a helyükbe. Feltöltik az ostromlók sorait. Ó, hatalmas Isten! Hát azért teremtetted az embert a magad képmására, hogy ennyire megtépjék, ilyen kegyetlenül megnyomorítsák egymást.
Ó, ne gondolj erre, mondta Ivanhoe.
Most nincs az ideje az ilyen gondolatoknak. Inkább azt mond, ki hátrál, ki nyomul előre. De jaj, a létrákat lelökték, felelte Rebecca borzongva. A katonák pedig nyögve rángatóznak alattuk, mint az eltaposott hernyók. A várbeliek pedig felülkerekednek. Ó, Szent György, légy velünk, kiáltott fel a lovag.
Hát csupa hitszegély jóman van itt, gyává meghátrálna.
Nem, de nem, sikoltotta Rebecca. Derék jóman módra viselkednek a fekete lovag óriási fejszéjével, a hátsó kaput kezdi döngetni. Hatalmas csapásainak hangja túl döbörög minden lármán és csatazajon. Idáig is hallani? Kövek, meg gerendák zúrulnak a vakmerő lovagra, és annyit sem törődik velük, mintha csak bogáns vagy tolpehely volna.
Hát az akrübeli Szent Jánosra, mondta Ivanhoe, boldogan felemelkedve fekvőhelyén. Én eddig azt hittem, hogy csak egy férfi van Angliában, aki ekkora hőstetre képes.
A hátsó kapu megrendült, folytatta Rebecca. Recseg, ropog, szilánkokra törik a hatalmas csapások alatt. Az ostromlók meg beruhannak, már el is foglalták a külső erődöt. Úristen, letaszítják a védőket a bástyákról, és az árokba dobják őket. Ó, emberek! Ha igazán emberek vagytok, kegyelmezzetek azoknak, akik már harcképtelenek. Na de, mi van a híddal? A híddal, igen, a híddal, amely a kastélyba vezet. Elfoglalták?
Kérdezte Ivanhoe.
Nem, azt még nem,
felelte Rebecca.
A templomos, igen, most már látom, lerombolta a pallót, amelyen visszavonult. A védők közül csak kevésnek sikerült visszamenekülnie vele a kastélyba. A hörgés és a sikoltás, amelyet hallasz, uram, elárulja, mi lett a sorsa a többieknek. Ó, Istenem! A győzelem talán még szörnyűbb látvány, mint a küzdelem, amely megelőzte. Na és mit csinálnak most? Mit? Leányzó, mondta Ivanhoe. Nézd ki, kérlek, nézd ki megint. Nincs itt az ideje annak, hogy ájuldozzál, a vérontás láttál? A harc. Igen, a harc. Egyelőre. De milyen furcsa. Véget ért, felelte Rebecca. Barátaink megerősítik magukat a külső erődben, amelyet elfoglaltak. Ez kitűnő oltalmat nyújt nekik az ellenség lövöldözése elől. A várbeliek csak hébe-hóba röpítenek néhány nyilat feléjük. Inkább csak azért, hogy nyugtalanítsák őket, mintsem, hogy komolyan ártsanak nekik. A Mi barátaink, mondta Wilfried, bizonyára nem hagynak egy vállalkozást abba, igaz? Amely olyan dicsőségesen kezdődött, és olyan szerencsésen folytatódott. Nem, és nem, én szívvel, lélekkel bízom abban a deréklovakban, akinek felszéje szétvágta a tölgyfa deszkákat, meg a vasudakat. Különös, igen, különös, tette hozzá, magában dünnyögve, hogy akadjon még egy ember, aki ezt véghez tudja vinni. Lakat, aztán retesz, fekete mezőben, mit is jelenthet ez? Nem látsz valami egyebet is, Rebeka, amiről a fekete lovagot fel lehet ismerni? Nem, nem, semmi egyebet, felelte a lány. Minden olyan fekete rajta, mint egy hollószárnya. És hiába mereztem szemem, nem látok rajta semmi ismertetőjelet, de amióta csak egyszer is láttam, hogyan feszíti meg erejét a csatában, azt hiszem, a jövőben majd ezer harcos között is felismerném, és úgy rohan az ütközet legveszedelmesebb helyére, mintha igen, lakomára sértne. Több, mint erő, amit belevet a küzdelembe, mintha egész bajnoki lelkét beleadná minden csapásba, amit az ellenségre mér. Istenem, oldozz fel a vérontás bűnétől. Rettenetes, bár nagyszerű látvány, amint egyetlen ember karja és szíve győzelmet arat százak felett. Te egy hőst festettél le itt, Rebeka, mondta Ivanhoe. Egészen biztos, hogy most csak pihennek, ugye? Aztán összeszedik erejüket, vagy most keresik csak a módját, hogyan kelhessenek át a sánc árkon. Egy olyan lovag vezetése alatt, akit te lefestettél az imént, szó sem lehet gyáva félelemről, meg hidegvérű halogatásról, vagy bátor célkitűzés feladásáról, hiszen az akadályok, amelyek megnehezítik a támadást, egyúttal dicsőségesé is teszik. Esküszöm családom becsületére, a hölgy nevére, akiért szívem dobog, hogy örömest elviselnék 10 évi fogságot is, csak egy napig harcolhatnék egy ilyen kiváló lovag oldalán, olyan csatában, mint ez itt. Jaj, sóhajtott Rebeka, ott hagyván les helyét az ablaknál, és a sebesült lovak fekvő helyéhez közeledve. Ez a türelmetlen tettvágy, ez a gyötrő epekedés, ez a lázadozás mostani gyengétséged ellen csak késlelteti gyógyulásodat. Miképp is remélheted, hogy sebeket osztogathatsz másoknak, ha még nem hegged be a seb, amelyet magad kaptál? Te nem tudhatod, Rebeka, felelte Ivanhoe, mennyire lehetetlen egy lovag számára, aki harcokban nevelkedett, hogy tétlenül nézze, mint valami pap vagy asszony, milyen hőstetteket visznek végbe mások. A harc szeretete a mi kenyerünk és borunk, a mellé borra, az éltető levegő, mely orjukainkat megcsapja és fellüdíti. Mi csak addig élünk, és nem akarunk tovább élni, amíg győzelem és dicsőség az osztály részünk. Ezek, leány, a lovagi élet törvényei, amelyekre felesküdtünk, a lovagi életé, amelyért gondolkodás nélkül feláldozunk mindent, akármilyen drága a szívünknek. Elég szomorú, felelte a szép zsidó lány, mondd meg nékem, ó, mondd meg, vitézlovag, mi egyéb ez, mint feláldozni mindent a hiúság démonának, mint elégni Moloch tüzében? Mi a díja, mi a jutalma a sok vérnek, amit ontottál, a sok fáradtságnak és a gyötrelemnek, amit elszenvedtél, a sok könynek, amit tetteiddel fakasztottál, jön a halál? És ketté töri a legerősebb férfi lándzsáját. vagy utoléri a leggyorsabb paripát is? Hogy mi a díja, mi a jutalma? Kiáltott fel Ivanhoe. Dicsőség, leány, dicsőség, amely megaranyozza sírunkat, és bebalzsamozza nevünket. Dicsőség, 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 visszhangozta Rebeka. Vajon a rozsdás páncél, amely a néhai bajnok besüppett sírját jelöli majd meg, az elmosódó felirat, amely a tudatlan barát alig tud kibetűzni az érdeklődő zarándok előtt, vajon elegendő jutalom-e azért, hogy feláldoztál minden szerető vonzalmat, életedet nyomorúságosan töltötted el, és másokét is megnyomorítottad? Vagy elég kárpótlás egy bárd kezdetleges dala a meleg családi otthonért, szelíd szeretetért, békért és boldogságért? Pedig mindezt meggondolatlanul odadobjátok, hogy hősei legyetek azoknak a balladáknak, amiket a csavargó minsztrelek énekelnek részeg fickóknak az esti sörük mellé. Ó, Hillward lelkére, fakadt ki a lovak türelmetlenül. Olyan dolgokról beszélsz, leány, amikhez nem értesz. Kész volnál kioltani a lovagiasság tiszta lángját, az egyetlent, amely megkülönbözteti a nemest az aljastól, a finom lelkű lovagot a durva portól és a vadembertől, amely becsülentünket tarony magasságba emelés összehasonlíthatatlanul többre tartja, még az életünknél és minden egyébnél a világon, amely megtanít diadalmaskodni minden bajon, és fáradtságon, és szenvedésen, és megtanít arra, hogy ne féljünk semmitől, csak a bestelenségtől. Persze, te nem vagy keresztény, Rebeka, és nem ismered azokat a fenkölt érzéseket, amelyek eltöltik egy nemes hölgy szívét, ha szerelmese valami hőstettet követel, hogy szenvedélye lángját hirdesse és igazolja. Lovagiasság! Ó, tudd meg, leány, hogy ez a tiszta és magasztos érzelmek bölcsője, az elnyomottak támasza, az igazságtalanságok jótevője, a zsarnokok hatalmának féke és korlátja. A nemesség, ugyan, csak üres szó lenne nélküle, és a szabadság az ő kardjában, lándzsájában találja meg a legjobb oltalmazóját. Igaz? Nagyon igaz, mondta Rebeka. Én csak ugyan olyan népből származom, amely kitűnt bátorságával saját országa védelmében, de egyébként nem háborúskodott még akkor sem, amikor önálló nemzet volt. Háborút csak Istene parancsára folytatott, amikor hazáját kellett az elnyomástól megvédeni. A kicsó már nem hívja csatába Júdát, és lenézett gyermekei ma már végtelen áldozatai mindenféle gyűlölködő elnyomásnak. Igazad van, lovag úr, amíg Jákob Istene nem ad népének egy új Gideont vagy Makkabeust, zsidó lányhoz talán jobban illik a hallgatás, ha harcról, csatáról van szó. Rebeka szomorú hangja, amellyel kifakadását befejezte, elárulta, hogy mélységesen átérzi népen megalázottságát, az a gondolat is elkeserítette, hogy Ivanhoe olyan embernek tekinti őt, akinek nincs joga hozzászólni a becsület és a dicsőség kérdéséhez, mert nemesebb érzéseket képtelen felfogni és megérteni. Még kevéssé ismer engem, gondolta, ha azt hiszi, hogy gyávaság és alantas érzület szólalt meg bennem, amikor bírálgatni mertem a nazarénusok esztelen lovagi törvényeit. Bár adná Isten, hogy életem árán kiválthatnám Juda gyermekeit fogságukból.
de szívesen odaadnám érte véremet az utolsó cseppig. De még avval is beérném, ha ilyen áron kiszabadíthatnám apámat és jótevőjét, ezt a fiatal lovagot az elvetemült zsarnok kezéből. A gőgös keresztény ifjú meglátna akkor, hogy Sion leánya éppen olyan bátran meg tud halni, ha kell, mint a leghiúbb nazarén leány, akinek legfőbb büszkesége, hogy a durva és fagyos éjszak valamelyik kis törzsfőnökétől származik. A sebesült lovag fekvő helye felé pillantott. Alszik, igen, alszik, mondta magába. A szenvedés és a lelkesedés kimerítette. Fáradt teste megragadta az első alkalmat, hogy álomba merüljön, és legalább ideiglenesen nyugalomhoz jusson. Én meg, ójaj, ójaj, még azt is bűnnek érzem, hogy reál tekintek, pedig lehet, hogy most tehetem meg utoljára. Ki tudja, hogyan ki tudja, talán már csak rövid idő kell hozzá, hogy ez a szép arc megváltozzék, és eltorzuljon a gyötrelemtől, hogy nemes tüzes lelkét, mely még álmában is sugárzik vonásairól, megtörje a szenvedés. Hogy orjuka kitáguljon, szája lihegjen, megmerevedett szemét elborítsa a vér, mert büszke testét lábbal tiporják ennek az átkozott kastélynak gyalázatos privékjei. És apám, szegény apám, őre mi vár? Róla? Majdnem megfeledkeztem. Ó, micsoda leány vagyok én, ha el tudom felejteni apám ősz haját. Egy idegen ifjú szőke hajfürtjei kedvéért talán minden baj, amely rám zúdul, csak Jehova büntetése, aki haraggal tekint le elfajult gyermekére. Tudom, bűn, amit érzek, de ki fogom tépni ezt a bűnös érzés szívemből, még akkor is, ha megszakad miatta. Szorosabban beburkolózott fátyolába, és leült a szoba egyik csücskébe, amely legtávolabb esett a sebesült lovak fekvőhelyétől. Háttal ült felé, hogy megszilárdítsa lelkét nem csupán a kívülről fenyegető veszedelmekkel szemben, hanem az áruló érzések ellen, amelyek belülről ostromolták.